95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek vezetésével hálaadó szentmisét mutatnak be 14. Leó pápa megválasztásáért június 3-án, kedden 18 órától a budapesti Szent István templomban. Az MKPK elnöke Veres András a megválasztást követően a Szentatyának küldött levelében így fogalmazott a testület nevében is. Örömmel és hálatelt lélekkel szeretnénk kifejezni szívből jövő gratulációnkat Róma püspökévé és Szent Péter apostol utódává történő megválasztásához. Megválasztásának ténye a remény szentévében az Úr különleges gondviselésének a jele az ő egyháza iránt. A hálaadó szentmisére minden érdeklődőt szeretettel várnak. A kormány gazdaságpolitikája nem hibátlan, de 15 éve irányában stabil, kiszámítható és állandó gazdasági céljait a kormány idén is el fogja érni, jelentette ki a miniszterelnök Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldött gyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, egyetlen súlyos kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét, Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása. Az erős gazdaság alapja az erős vállalkozói réteg. Nincs sikeres gazdaságpolitika erős vállalkozói réteg nélkül, mondta a miniszterelnök, miután az iparkamara vezetőjével megállapodást ért alá a kormány és a kamara együttműködéséről. Orbán Viktor hangsúlyozta, nem formalitásnak, hanem komoly dolognak tekinti a szerződés aláírását, arra kérve a résztvevőket, hogy abban a stabilitást és kiszámíthatóságot is lássák, majd köszönetet mondott az iparkamarának az elmúlt 15 évben kötött szerződésekért és azok végrehajtásáért. Suhok Tamás köztársasági elnök az alaptörvényben biztosított lehetőségével élve nem írta alá az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra való tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt, hanem azt megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közleményben azt írták, az elfogadott törvény számos különböző tárgykörre vonatkozó rendelkezései kapcsán a köztársasági elnöknek meg kellett vizsgálnia a törvényi rendelkezéseknek az alaptörvénnyel való összhangját. A vizsgálat szempontjából is kulcsfontosságú jelentősége van a törvény indoklásának, mivel ahogyan arra az alaptörvény maga is utal, elsődlegesen arra tekintettel lehet megállapítani a törvény célját, amely cél pedig a törvényszöveg értelmezését és az alaptörvénnyel való összhangjának megítélhetőségét is alapvetően meghatározza. Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozása a mindennapjainkat érintő, egész életünkre hatással bíró döntés, amivel most kell foglalkozni, emelte ki a honvédelmi miniszter tegnap este Sárváron. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Fidesz országjáró fórumát megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az EU politikai és gazdasági elitje összefogott Ukrajnával, annak érdekében, hogy Ukrajnát felgyorsítva betuszakolják az EU-ba, és a tárgyalásoknak még idén meg kell kezdődniük. A Vox 2025 véleménynyilvánító szavazás ezért fontos, mondta hozzátéve, hogy már 1.600.000-en vissza is küldték a szavazólapokat. Donald Trump szerint az orosz és ukrán elnök makacsága is az oka annak, hogy eddig nem sikerült elérni a háború lezárását. Az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehérházban tegnap. Donald Trump Elon Musk-kal közös sajtótájékoztatóján megismételte, hogy meglepetéssel és csalódottsággal fogadta az orosz rakétatámadásokat ukrán városok ellen a közelmúltban, ami halálos áldozatokat követelt. Kifejtette, hogy az orosz támadások tárgyalások időszakában következtek be. amikor már az az érzés alakult ki, hogy nagyon közel a háború lezárása. Nem szeretek meglepődni, fűzte hozzá az elnök érzéseit kommentálva, de hozzátette, hogy továbbra is szeretné a háború végét látni. A tájékoztatón Donald Trump megerősítette, hogy nagyon közeli a megegyezés a gázai tűzszünettel kapcsolatban. Végül az időjárásról. Ma a napos időszakokat délután gomoly felhők zavarhatják, melyekből elszórtan záporzivatar előfordulhat. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mon Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. május utolsó 31. napja van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a műsorvezetőt, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a híreket ma tőlem hallhatják, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata a Szent Ágostontól származik, és így hangzik: benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk, mai témánk a rendszerváltozás utáni katolikus írott sajtó, vendégünk Gróf Lajos, nyugdíjas újságíró. Következzen bejátszásunk.
Ország minden pontjáról jöttek, sőt Kárpátaljáról és vidékről is jöttek még olyan maszek, tehát hogy mondom, nem hivatalos újságírók, akik ilyen lapokat szerkesztettek, de nem értettek hozzá, és itt aztán előadásokat tartottunk különböző szakmai kérdésekben, hogy ezek is tudják, hogy hogy is kell tulajdonképpen egy ilyen lapot megszerkeszteni. Most ennek az az érdekesség, hogy ez a rendszerváltás után 2-3 évvel volt, mai napig van ilyen találkozó, 3-4 év után kitalálta valamelyikünk a nevét is, sajtó apostolok találkozója.
9 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis Itt élünk című műsorunkat sugározzuk.
A mai műsorunkban egy pályázat kapcsán beszélgetünk az erdők védelméről és a kerecsensólyomról is hallhatunk. Előzetesünkben Fidlocki Józsefet, a LIFE pályázat egyik projektvezetőjét hallják.
Ugye mi nemzeti parki területen próbálunk természetvédelmi kezelést csinálni. A proszilva az pedig úgynevezett gazdasági erdőterületeken tudnák kiváltani a vágásos erdőgazdálkodást. Tehát hasonló módon egy természetesebb erdőszerkezetet tudnak kialakítani, és abba kisebb költséggel lehetne még minőségibb faanyagot előállítani, mint ami a mostani gazdálkodás mellett, a vágásos gazdálkodás mellett történik.
Kilátó című regionális műsorunkban a Szihalmi Kemencés Napok programsorozatát ajánljuk hallgatóink figyelmébe, majd a Miskolci Lázár Infóról, a tárogatós világtalálkozó tervéről és a Mezőnyáradi Iskola sportos programjáról számolunk be. Ajánlunkban e program vendége Béres Alexandra fitness világbajnok szólal meg.
Én úgy gondolom, hogy a mai gyerekeknek még inkább fontos a testmozgás, mint amennyire nekünk volt, vagy akár az édesanyám még korában, mert akkor alapból egy picikét többet mozogtunk, kevesebb lehetőség volt arra, hogy az ember gépjárművel közlekedjen, kevesebb időt vett el a telefon és a televízió az életünkből, nem is beszélve az internetről, és így aztán többet voltunk kint a szabadban, a grundon, a bármilyen olyan mozgással teli környezetben, amit a mostani gyerekek nem kapnak meg.
Napról napra című regionális műsorunkban a tavasz ízeiről beszélget Barancó Attila séffel, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Majd a folytatásban néhány tésztás étel receptjéről is kérdezi Vantal Gábor, Snitta Sámuel díjas éttermi mestert, a műsor szerkesztője. Következzen most rövid ajánlónk, melyben a tésztás ételek előnyeiről hallanak.
Magas szénhidrát tartalma van-e a tésztás ételeknek, viszont nagy az energiatartalma, éppen ezért nagyon szeretik mezőgazdaságban fizikai munkát végzők fogyasztani a tésztából készült ételeket, hiszen olyan kitartást, olyan energiát ad nekik, amely ez a kemény fizikai munkához elegendő energiát tud felhalmozni a szervezetben. De ma már el kell, hogy mondjuk, hogy a magyar vendéglátás is nagyon szívesen nyúl vissza ezekhez a tésztaételekhez, és ismételten előtérbe kerülnek azok a tészták, amelyeket már rég elfelejtettünk, hiszen nagy éttermek, vendéglátóegységek ismét nagy szeretettel nyúlnak például egy tojásos nokedlihez, amit azt mondjuk, hogy egyszerű étel, de viszont elfelejtettük, és most ismét használja a vendéglátás.
10 órától kapcsoljuk Mária Pócsot. Szertartást közvetítünk a Nyíregyházi Egyházmegye alapításának 10. évfordulóján. 11:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Dzsida Jenő az utolsó Litánia című versét Blaskó Balázs mondja el. Ezután a napi máját hallhatják, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. Ezt követően délután per perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Gróf Lajos, nyugdíjas újságíró. Témánk a keresztény újságírása a rendszerváltozás után. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Lajos, itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy elhívtál. Emlékszem még ezek szerint, hogy az előbb beszéltünk a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkre, úgyhogy nagyon szívesen jöttem.
Arra kértelek még a riport előtt, amikor felkértelek erre a beszélgetésre, hogy a katolikus újságírás múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgessünk. Menjünk vissza a múltba egy kicsit. Mikor kezdted a pályát, és hogyan jött az újságírás az életedbe?
Mértem, ez nagyon érdekes. Én tulajdonképpen eredeti szakmámat tekintve nyomdász vagyok. Tehát már ennek is van köze természetesen félig meddig az újságíráshoz. Annak idején érettségi után engem nem vettek föl különböző okok miatt főiskolára, egyetemre, és akkor kitalálta apám, hogy te mindig olvasol, folyton a könyveket bújod, miért szólnál hozzá, nem menne volna kedved elmenni nyomdásznak. Hát, ugye nem ismertem azt a szakmát, de mondtam, persze, hogy de nagyon szívesen. Akkor Pesten éltünk éppen, és jelentkeztem is, ugye ott is volt nyomdaipari szakközépiskola, jelentkeztem, fölvettek, elkezdtem tanulni, ugye akkor az 2 éves volt, és betűszedő tanuló lettem, mert ugye annak a szakmának is többféle ága van, lehet betűszedő tanuló, és még az én időmben, mikor én tanultam, akkor még a szó szerint, mint Gutenberg idejében, ólom betűket szedegettünk ki egymás mellett, ugye, ahogy mondtuk mi, a vinklibe rakosgattuk egymás mellett az ólom betűket, és aztán utána csináltunk levonatot róla, került a korrektorhoz, olvasta, javította, stb. Na, ezt csináltam egy darabig, és mikor már felszabadultam, tehát tényleg nyomdász lettem, betűszedő lettem, a következő évben már nem kéziszedő lettem, hanem gépszedő, ennek is több ága van, linószedés, monószedés, hát itt most nem akarom a részleteket hozni, mert már egyik se létezik. Ez a szakma is gyakorlatilag majdnem, hogy ezt kell mondani, hogy teljesen megszűnt. Természetes nyomda van, de minden most már számítógépen keresztül megy, és az olmot már el is felejtette mindenki. Na, lényeg az, hogy gépszedő lettem, és mint ilyen, közben, hogy itt szabad, te felejtsem, ide költöttünk Miskolcra, és az itt a miskolci nyomdába kezdtem el dolgozni, először korrektorként, és utána, mint korrektor, az Észak-Magyarországnak az oldalait kellett olvasnom, javítanom. Így ismerkedtem meg az észak-magyaros újságírókkal, és egy idő után aztán akkor egy idős kolléga volt a tördelő szerkesztő, és úgy meghallottam, hogy ez a következő évben nyugdíjba megy. És aztán fölmentem a szerkesztőségbe, és mondtam, hogy hát én nyomdász vagyok, értek hozzá, stb. Nem vennének-e át a nyomdából ide tördelő szerkesztőnek. Tehát akkor még nem újságírónak, de már akkor is, mert fölvettek, akkor is írtam már cikkeket is, nagyon jól emlékszem rá, életem első cikkének a címére, az volt, hogy kerek kenyeret keresek, tudnék abban az időben valamelyik pékségbe valóban kerek kenyereket sütöttek, és el is mentem, és ott csináltam egy interjút a pékkel, és az volt az első honorárium, hogy a pék megajándékozott egy kerek kenyérrel. Na, így kezdődött, és aztán több éven keresztül ott voltam az Északnál, és akkor utána később aztán nem tördelő szerkesztőként, hanem már újságíróként mentem össze-vissza mindenfele a megyébe, ugye megyei lap. Nagyon gyorsan, hogy el ne felejtsem egy érdekességet, nagyon büszke volt akkor a társaság, mert ugye minden megyében van megyei lap. És akkor az Észak-Magyarország volt az országban az első és egyetlen olyan lap, ami 100 000 példányban jelent meg. Körülbelül egy hónappal ezelőtt a villamoson találkoztam az egyik volt kollégával, beszélgettünk erről, arról, és mondom, ne is, mi újság, mi van az Északkal? Hát, ne is kérdezz, na mégis mondom, mégis, mennyi a példányszám? 8 000 per pillanat 8 000 példányban jelenik meg az Észak-Magyarország. 100 000-ről 8 000-re. Tehát ugye ez annyit jelent, hogy hát mit olvasnak ma az emberek? Számítógéppel, Facebook, internet, telefon, stb. Úgyhogy újságot legfőbb a Blikket, vagy nem tudom én mit, de hát semmi más. Na, a lényeg az, hogy nagyon érdekes, itt már aztán a téma, kanyarodunk vissza, nekem ott az Észak-Magyarországnál a kollégám volt Szoborci Bence, ő is ott volt újságíró, és ő gondolkozott arra a rendszerváltás idején, hogy most miért több a lehetőség, és kéne csinálni valami egyházi, valami katolikus sajtót. És ő először nagyon jóban volt, akkor Zahár Géza atya volt a Szent Anna plébánosa, nagyon jóban voltak együtt, és ők találták ki együtt, hogy kiadják az Új Misszió című havi folyóiratot, ami mind a mai napig megvan, létezik most is. Ezt csinálta ugye először, utána aztán gondolkozott tovább, és arra jutott rá, hogy az új ember mellett kéne más hetilapot, katolikus hetilapot is szerkeszteni, és ki is találta, hogy Keresztény Élet legyen ennek a lapnak a neve, és engem kért meg meglepetésemre főszerkesztőnek. Ami hát azért volt furcsa, mert hát ugye jó, persze ismertük egymást mi, de ugye a régebbi rendszerváltás időben sok mindenről beszélgettünk, idején vallásos, ki ilyen, ki olyan, erről nem nagyon. De hát azért annyit mégis sejtett, tudott rólam, hogy talán alkalmas leszek rá. Lényeg az, hogy megindult ez a Keresztény Élet, és ez is mind a mai napig létezik. Ami a mai helyzetet tekintve nem akármilyen dolog. Néhány évig én voltam ott a főszerkesztő, aztán különböző okok miatt eljöttem onnan, és utána, hogy csak a témánál maradjak, utána aztán a folytatás az volt, hogy szintén Zahár Géza atyával beszéltünk arról, hogy nagyon sok olyan idős pap van, 70-80 éves, meg még idősebb pap, akinek a nagyon-nagyon keserves élete volt a rendszerváltás előtt, sokan a börtön megjártak, de még a legjobb esetben is csak annyi volt, éppen nem tehették meg azt, amit szerettek volna, például a fiatalokkal nem foglalkozhattak. A lényeg az, hogy kitaláltuk az Géza bácsival, hogy kéne egy interjút csinálni valaki, egy ilyen idős pappal, valakinek volt is akkor valamilyen évfordulója, menjek el, csinálja meg az interjút. Megcsináltam, a Géza bácsi elolvasta, és mondja, mi lenne, hogyha még vannak itt még mások is, na, a lényeg az, hogy egy könyv lett belőle, egy könyv, az Ígéret gyermekkezett a címe, 25 idős atyával készítettem én interjút, és aztán 2-3 évvel később még egy ugyanilyen könyv, akkor a kicsivel fiatalabb, vagy nem 80, hanem 70 évesekkel, az Ígéret örökösei, ez lett a könyvnek a címe, tehát 2 ilyen könyvet készítettem.
Ezekhez hozzá lehet jutni?
Hát ugye, most már nekem van egy-egy példányom belőle, de nem hiszem, hogy bárhol is most még lehetne. És ennek az a mondjuk a szomorú érdekessége, hogy ez a összes, mert mondom, 25 és 26, tehát 51 pappal csináltam interjút, ebből te egy vagy két ember él manapság, a többiek már egyik sem. Kuklai Antal, az járól tudom, hogy ő él, nem néztem meg utána, hogy mindenki biztosan meghalt, de valószínű, hogy legfeljebb még rajta kívül egy-két ember él, és így legalább, akit érdekelt, megismerhet az ő életüket.
rendszerváltás egy hatalmas változás volt ez a sajtó és a katolikus sajtó életében. Mesélj egy kicsit azoknak, akik nem élhették meg, vagy nem élték meg a rendszerváltás előtti időszakot. Sajtóban katolikus témák megjelentek egyáltalán nem.
Talán azt mondhatom, hogy tudod, hogy a rendszerváltás nem úgy volt, hogy egy nap, és akkor ma ez a hónap az, hogy az utolsó rendszertárs előtti utolsó év még már olyan volt, hogy ott már egy kicsit lehetett. Azt is mondjam el, hogy én mentem otak is, az éjszaknál dolgoztam, és mentem a főszerkesztőhöz, hogy mit szólna hozzá, hogyha minden héten, szombati számba betennék egyházi híreket. De itt mindig vannak egyházi események, történnek, ez az, ilyen, olyan előadások, mit tudom én, ez az, hogy összegyűjteném telefonon a plébániákról, meg hát nem csak katolikus, hanem a református parókiákról is a híreket, és betennék a szombati számba. És úgy gondolkodott, vakarózott, de aztán azt mondta, jó, csináld meg. Megcsináltam, és hosszú-hosszú éveken át volt ilyen, hogy Észak-Magyarországban a Egyházi Hírek című rovat, már így kell mondanom, minden szombati számba megjelent, ez hosszú éveken keresztül én csináltam, sőt aztán később, mikor már változtak, és akkor volt már a Minap, ugye a Városi Lap, abban csináltam nagyon sok, és szinte néhány évig csináltam ezt, ott is minden szombati számban megjelentek ezek. Ugye az persze heti lap volt, tehát minden számban megjelentek ez az egyházi hírek. Na most hát természetesen más témáról nem volt szó, egy olyatra emlékszem, amit meg tudtam csinálni, rosszul mondom, tudod, hogy volt annak idején, hogy Népfront. Ugye ez egy olyan szervezet volt, hogy nem párt volt, meg mit mondja, Népfront, ugye most én hadd nem magyarázom, hogy mi is volt az a Népfront. Lényeg az, hogy a Népfrontban voltak békepapi összejövetelek, mert hát ilyen is volt, tudjuk, hogy voltak békepapok, ami ugye nem azt jelentette, hogy mindenki azon a bal oldalon állt volna, csak egyszerűen időnként kénytelen voltak elmenni egy-egy ilyen gyűlésre, hogy na hát, ott vagyunk, beírtuk a nevünket, hogy mi is részt vettünk ezen. És engem küldtek el legtöbbször ezekre a gyűlésekre tudósítani, hogy mi is hangzott ott el. És gyakorlatilag én, mert hát én ismertem a saját plébánosomat, de más nem túl sokat, és itt a Népfrontban ismertem meg az összes miskolci papot, református is, katolikus is, görögöt is, evangélikust is, úgyhogy nekem ez egy nagyon hasznos dolog volt, mert mondom még egyszer, itt ismertem meg mindenkit, és aztán a későbbiek folyamán, mikor már aztán jobban foglalkoztam ezzel a témával, akkor ez nagyon sok volt segítségemre.
Említetted a Szent Anna plébániát, más plébánia is felfedezte a rendszerváltásnak a hatalmas lehetőségét?
Igen,
hogy látod ezt?
Igen, és legelőször is Kormos atyáról beszélek, a Kormos Gyula atyát említhetem, aki arra elhatározásra jutott, hogy egy, hiszen abban az időben szinte minden plébánia megindult egy saját kis tudósítások, kis lapok, ilyesmik, és ő azt találta ki, hogy szerkesszünk egy olyan újságot, ami az egész miskolci összes plébániának a közös sajtóterméke. És ki is találta ezt, és el is indult, ez is, igen, az üzenet, ez volt a címe, az üzenet volt a lapnak, minden hónapban jelent meg, először 8, aztán 12 oldalon, A4-es oldalon, az első 4-5 számot ő szerkesztette, és aztán megbízott engem, hogy hát te úgy is, stb. Csináld és szerkeszte. Hosszú-hosszú évekig nem tudom megmondani, hogy hány évig jelent meg az üzenet, már én aztán később át is adtam másnak a szerkesztését, de egy külön érdekességről tudok beszámolni, ez pedig a következő volt. Kormos, hogyha rájött, hogy mindenfelé az országban jelentek még ilyen kis helyi kis lapocskák, de kik szerkesztedik azokat? Orvos, tanár, ez az, aki nem ért hozzá. Kitalálta, meghirdette az új emberbe, meg talán a keresztény életbe is, hogy legyen egy találkozó ezeknek a szerkesztőknek Egerben. Beszélt Szeregi érsek úrral, ő elvállalta, hogy jó, rendben van, és megindult az első találkozó. Ennek a találkozónak az ország minden pontjára jöttek, sőt, Kárpátaljáról és délvidékről is jöttek még olyan maszek, tehát hogy mondom, nem hivatalos újságírók, akik ilyen lapokat szerkesztettek, de nem értettek hozzá, és itt aztán előadásokat tartottunk különböző szakmai kérdésekben, hogy ezek is tudják, hogy hogy is kell tulajdonképpen egy ilyen lapot megszerkeszteni. Most ennek az az érdekesség, hogy az érzivel rendszerváltás után 2-3 évvel volt, mai napig van ilyen találkozó, 3-4 év után kitalálta valamelyikünk a nevét is, sajtóapostolok találkozója. Tehát ez van, és minden évben, általában ősszel, szeptember, október ilyen tájba találkoztunk különböző helyeken, vagy valamelyik szerzetes rend látott bennünket vendégül, vagy valamelyik egyházmegye, a püspök, mert ugye aztán ismerték, tudták, hogy miről van szó. Bejártuk az egész országot, hol itt, hol ott, hol amott találkoztunk, és mindig volt általában 40-50-60 ember, úgyhogy aztán olyanokkal találkoztunk, olyan ismerősöket szereztünk, akik itt-ott amott szerkesztették a saját lapjukat, és itt tanulták meg ezeken a találkozók, hogy hogy is kell azt csinálni. Hát ez egy nagyon hasznos, nagyon okos gondolat volt Kormos atyától, és ugye Kormos atya elég idős ember volt már akkor, és emlékszem rá, hogy meg is halt egy idő után, és mindig úgy kezdtük el ezeket a találkozókat, hogy ráemlékeztünk, hogy ezt Kormos atya találta ki, ő kezdte el, és hát ráemlékezünk, és így folytattuk aztán a továbbiakban ezeket a találkozókat, és most úgy van, kicsit annyiból változott, hogy a helyi egyházmegyék igyekeztek ugye a saját, hogy mondjam, pecsenyéket sütni, tehát az újságíróknak próbálták inkább bemutatni az egyházmegyét, hogy hogy is néz ki, mi van ott, stb. De hát nem volt ez baj, mert hát természetesen már kevesebb volt a szakmai téma, inkább mondom, ezek az egyházmegyéknek szerzetes rendeknek a bemutatása zajlik, folyik ezeken a találkozókon.
Közös kiadvány volt, lesz? Terveztek?
Ezeknek nem volt külön kiadványa, na most van a úgynevezett jel folyóirat, ami a Keresztény Értések Szövetségének a lapja, ez a jel, ott jelent meg mindig erről a találkozóról is beszámoló.
Folytatjuk beszélgetésünket Gróf Lajos nyugdíjas újságíróval.
Az ország többi részeiben is megindult a sajtó, a katolikus sajtó. Erről van képed, vagy figyelted a környező, akár városokat, vagy a távolabbiakat?
Igen, ugye hát amit mondtam, hogy tehát az egyes plébániákon csinálták a helyiek ezeket a kis értesítőket, de elsősorban néhány szerzetesrend, tehát a szerzetesrendek közül elsősorban mondom, a ferencesek, jezsuiták, szaléziek, ugye a jezsuitáktól ugye a legismertebb a szívújság. Ez is már olyan lap, amelyik jóval-jóval rendszer, nem is ugye rendszerpályás, a háború előtt már megjelent valamikor a múlt század, 20. század elején, aztán ugye természetesen Rákosi időkben megszűnt a kiadása, de aztán azóta is, ugye, mikor újraindíthatták, azóta is megjelenik. És több más hasonló újság is van, bencések is adnak ki, de mondjuk ezek talán egy kicsit inkább ilyen szakmai kiadások, tehát nem annyira a hívő közönségnek szólnak, mint inkább a teológusok egymásnak írják a dolgokat, de azért persze hát meg lehet venni, és akit érdekel, lehet elolvashatják, igen.
A szemle mikor indult?
Most egy érdekes dolog, a Késznek voltam én a század elején két cikluson át titkára. De ennyit jelentett, hogy nekem kellett az ottani előadásokat megszerveznem. A nyári három hónap kivételével minden hónapban legalább egy, de az is előfordult, hogy két előadást is szerkesztettem, és olyanokat hívtam meg, papokat is, világiak is, tudós embereket, okos embereket, akik szívesen el is jöttek, és tartották az előadásokat, és legnagyobb elképedésemre, hiába küldtük szét a meghívókat, ezekre általában egy olyan 40-40 valány embernél több sose jött el. Engem nagyon bosszantott, tehát mondom, mert ilyen előadás, és nem érdekli az embereket, ez nem létezik, hogy baj. És szerencsére, még akkor nem gondoltam rá, hogy mi lesz belőle, minden előadást felvettem Magnóra. Lemásoltam a számítógépbe, és mikor összegyűlt, vagy 20-30 ilyen előadás, akkor mondtam, hát akkor ezt meg lehetne jelentetni, és akkor már nem 40 ember hallaná, hanem mit tudom, elolvasná 200-300 ember, ha kiadnának egy újságot. Mondtam is aztán a Kézben a többieknek, hogy ez az elképzelésem, tervem, hogy adjunk ki egy ilyen folyóiratot, mit tudom én, mondjuk csináljuk úgy, hogy 4 éves legyen ez a folyóirat, és hát semmi értelme, kiveszi azt meg, az már sem, stb. Na, a lényeg az, hogy így aztán egyedül fogtam hozzá, és gondoltam egyet, és valóban 96 oldalon, A5-ös formában 96 oldalon elkészítettem az első szemre számot.
Ez melyik évben
300
volt?
300 példányban.
Melyik évben volt?
És ez 2004-ben volt. És hát bizony az volt az igazság, hogy még eladni is én adtam el mindet, tehát azt csináltam, hogy kiválasztottam egy plébániát, mondjuk Mindszent, és akkor elmentem egy vasárnap az első reggeli misére, kivittem egy térdeplőt a templom elé, az utcára, arra rátettem a lapokat, és vártam, hogy jöjjenek az emberek. És jöttek is, és kérdezik, hogy mi ez? Mondom, hát erről van szó. Szóval mondom, 250 forint az egész, hát ugye már csak. Jó, hát megvették. Később aztán föl kellett emelni 300 forint, hogy legalább a nyomda számlát ugye nagyjából tudjuk fedezni. A lényeg az, hogy azt csináltam, hogy egyik vasárnap a Mindszentre mentem, másikor a Szent Annába, harmadik a Diósgyőre, negyedikbe elmentem a református Kossuth-utcai templomba, mert hát ugye ez ökumenikus, ez a lap azóta is, tehát református anyagok is, cikkek is vannak benne, voltak is, vannak is, és ott is árultam a református templomnál. És kérlek szépen, így volt, tehát mindent egyedül én magam csináltam. De aztán hát ugye rájöttek, hogy hát hoho, tényleg ebből lesz valami, úgyhogy kérlek szépen, most a jókor kérdezed, most jelenik meg a 80. szám, tehát magyarul 20 éves a Miskolci keresztény szemre, és már nem én szerkesztem természetesen, mert hát ugye kiöregettem belőle, De a Késznek van egy alapítványa, eszmék és értékek alapítvány, azt finanszírozza, úgyhogy most már ráadásul ingyen adjuk, tehát ez a alapítvány finanszírozza, úgyhogy így aztán pláne elfogy minden alkalommal minden szem, és mondom még egyszer, épp most ezekben a napokban 20 éves a szemle.
Hát gratulálok!
Nagyon, köszönöm, és nagyon örülök, és épp megmondom őszintén, hogy büszke is vagyok rá. Igen.
Egy könyvet is kiadtál a közelmúltban, mesélj erről.
Igen, na most hát ez pontosan ezzel kapcsolatos, tudnélik. Még akkor én nem is gondoltam az évfordulóra, de arra igen, hogy ki lehetne ebből adni egy olyan könyvet, ami mondjuk én úgy gondoltam, az első 50 számból válogatok cikkeket, előadásokat, amik igazán érdekesek, mert nyilván ebés vannak nagyon jók és kevésbé jó előadások, cikkek is, és a legjobbakat, hogy kiválogatom, és valóban így is volt. Most hirtelen fejből nem emlékszem rá, de kb. 20 olyan előadás cikket válogattam ki, amit úgy gondoltam, hogy érdemes a könyvlapba is megjelentetni, de ráadásul úgy azt szerint válogattam, hogy csak katolikus papoknak az írásait. Ahogy mondtam az előbb, hogy az ökumenikus, de református, evangélikus anyagok most ebbe a könyvben nincsenek. Most ennek az az érdekessége, hogy ez a könyv most megjelent, és akkor volt a Késznek egy ilyen küldőgyűléseit Miskolcon, ott terjesztettük először a vendégek között, és a Kézben meg is tetszett ez a könyv egy református atyafinak, aki aztán kitalálta, hogy mi lenne, elvállalnám-e a jövőre csinálnék még egy könyvet református, tehát protestáns cikkekből, anyagokból, hát természetesen elvállaltam, hogy hát majd lesz rá még idő, és akkor lesz majd, ha minden igaz, egy református könyv is belőle, tehát református anyagok lesznek abban új könyvben majd. Hát remélem, hogy valóban meg fog jelenni.
Milyen visszajelzéseket kaptál ezen túl a könyvről?
Hát olyat, hogy ugye miután én csináltam, ugye én is kaptam mondjuk mi tisztelet például, amit én viszont már eladok, és olyan visszajelzés van, hogy fogy a könyv, áll Istennek. Tehát ez a visszajelzés, hogy vásárolják a könyvet.
hogy látod a katolikus újságírási jelenét? Tehát, ha így szétnézel a sajtóban, akár az interneten, mit tapasztalsz?
Hát ugyanaz a helyzet, hogy említettem az elején az Északot, hogy 100 000-ről 8 000-re lecsökkent. Én nem tudom se a Újembernek, se a Keresztény Életnek a per pillanatnyi példányszámát, de egész biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon lecsökkent ezeknek a példányszáma is, sajnos. Ugye régen, nyilván emlékszel rá, minden templomban ott volt, bejött az ember a templom, és ott volt egy padon, akárhol, kitéve az újság, és mindenki dobta be a pénzt, és vihette. Most már legtöbb helyen csak azok vásárolhatnak, akik előre bejelentik, előre én vásárolok belőle. Tehát olyan, hogy majd csak veszi valaki, olyan már nincs. Tehát ha valaki előre mondja, hogy kérem, én minden héten meg fogom venni a Újembert, akkor az megveheti, de csak így. Úgyhogy biztos, hogy nem. Hát ilyen természetesen ugye interneten ugye itt is megvan, úgyhogy ott is lehet nagyon sok mindenhez hozzájutni, a Facebookon ugye hirdetik magukat, nagyon sok minden, csak ezek inkább hírek, meg olyan értelemben egy csomó fénykép, ez az amaz, de cikkek nem nagyon vannak. Úgyhogy nem tudom.
Hogy látod a jövőt? Mit tanácsolunk például az újságíróknak, vagy mit tanácsolsz mondjuk nekem? Mit szeretnél hallani mondjuk a rádióban, vagy mi az, ami hiányzik?
Hát nézd, a rádióban mondjuk ez én nem értek, annak ellenére, nyilván talán tudsz emlékezni, hogy volt nekem egy, nagyjából 2 éve, mikor minden vasárnap, egy hónapban egy vasárnapon volt ilyen rádiós jegyzetem nekem is, de hát én nem értek a rádióhoz egyébként, úgyhogy neked nem tudok mit tanácsolni, de másnak se nagyon, mert mondom még egyszer, hogy nagyon-nagyon lecsökkentek a példányszámok, és nem tudom, hogy a jövő mit jelent, mit hoz majd, nem tudok igazán jósolni, nem akarok természetesen, de hát nem sok reményem van, hogy ez a nyomtatott sajtónak, azt hiszem most már lassan, nem csak a egyházi sajtónak, hanem szakpak mindennek, a reklámújságú kivételével nincs jövője.
Tehát az interneten kell mondjuk
a katolikus újságíró. Az interneten, ugye, akit érdekel, ott azért nagyon sok mindent megtalál, ugye legtöbb plébánik, mint a Miskolci plébánik, most van Facebook oldala, ugye? Tehát ott is beteszik a hirdetéseket is. Tehát aki tényleg érdeklődik utána, és egy kicsit keres, utána jár, sok minden megtalálhat most is, így is, csak hát nem tudom, hogy aztán hányan csinálják, nem tudom.
Mit tartasz a legnagyobb sikerednek? Itt felsoroltál nagyon sok mindent, amire önmagukban is nagyon büszke lehet az ember, ha ezt eléri, de mi az, amit így, ha visszatekintesz, akkor ez volt a legnagyobb sikerem, amit legjobban csináltam?
Hát, erre nem nagyon tudok válaszolni. Én mondtam azt a 2 interjú kötetet, én ugyan itt fölírtam, de ezen kívül volt, jelent meg még vagy 6-7 más kötetem, amit is itt nem volt szó, de hát összesen nem számoltam össze lassan, nagyjából 10 megjelent könyvem is van. Hát azt hiszem, ez mindenféleképp olyan, amire büszke lehetek, vagy örülhetek neki, hogy ezeket megcsináltam. Talán ez, és hát persze, mondom még egyszer, ez a szemre is, most ez a 20 éves szemre, ez is mindenféleképp nagyon-nagyon kedves számomra.
1956-ra hogyan emlékszel? 17 éves voltál, ugye?
Igen, 3. gimnazista voltam. Hát egyrészt pontosan október 23-án én nem Miskolcról, itt élt az édesanyám testvére, mi Pesten laktunk akkor, és jött látogatóba, és jött, hogy kitört a forradalom, mesélte a néni, hogy mi van a városban. Ja, mi ezt tudni kell, hogy mi Rákosszentmihályon laktunk, ez egy külső kerülete Pestnek, tehát ott ugye semmi nem volt. Természetesen, aztán 2 osztálytársammal gyorsan bementünk, megnéztük, hogy mi is van tényleg Pesten, és akkor hév ment a keleti híg a Szentmihályról, és hát tényleg ott már a Baross téren, ott óres nagy, mint mentek egyetemisták, stb. És onnan vonultak a Hősök terén a Sztálin szoborhoz. Úgyhogy megpróbálták ott a Sztálin szobrot ledönteni, drótkötelet kötöttek a szoborra, és ilyen teherautóval próbálták előtt, a drótkötél mindig elszakadt, úgyhogy nem sikerült ledönteni, most hoztak ilyen hegesztő apparátot, és akkor a csizmánál vágták el a szobornak a lábát, hogy úgy mondjam, azért hívták nagyon sokáig utána csizmatérnek, ugye, a ősök terét. Na, itt aztán este hazamentünk. Történt, ami történt, mi aztán továbbiakban nem vettünk részt semmiben. 57-ben március 14-én éjszaka csöngetnek a kapunkon, apám ment ki, és kiderült, hogy rendőrség jött, és apám jön vissza, hogy fiam, rendőrök jöttek, érted? Hát jó, hát igen, mit akarnak? Hát nem, ugye nem tudtam semmit, és bevittek a rendőrségre, ugye kérdezték, hogy hát milyen terveik voltak, hogy a március 15-ére hova akartál menni, mit akartál csinálni, mondom, akkor volt ez a jelző, ez a MUK, a márciusban újra kezdjük, már mint a 56-os forradalmat, mondom, semmit, hát eszem ágában se volt. Akkor vittek tovább a szobába, és elképedésemre 3 vagy 4 másik osztálytársam is ott ült. Hát azokat is ugyanígy faggatták, hogy mit akartok, mit csinálok, stb. Na, a lényeg az, hogy egy nagyon érdekes dolog volt, utána elvitték bennünket, a rendőrségnek volt egy fogdája ott, és oda vitték bennünket, és falhoz állítottak minket, és a hátunk mögött leadtak gépisztolyból egy sorozatot. Úgyhogy hát ugye néztünk oldalra, hogy melyikünk esett el, vagy mi történt velünk, de hát hál' Istennek semmi, csak ránk akartak ijeszteni. Az egyik gyerek be is pisilt ilyetében. Na, a lényeg az, hogy valamikor aztán délután elhozták mindegyünknek a szüleit, és hazaengedtek bennünket. És aztán ennyi volt, és akkor vége, és akkor mondták, hogy igazgatói megrovás, meg nem tudom, ilyesmit kaptunk, és már akkor mondta, hogy ne is álmodjatok róla, ne is jelentkezzetek főiskolára egyetemre, mert egyik őtökséget se fognak fölvenni emiatt. Hát jó, hát nem. Na de hát, hogy történt, mint történt, és kérlek szépen kiderült, akkor még az osztálytermekben ilyen vaskályák voltak, hogy álltunk ott előző nap a kályha körül, 4-en vagy 5, és beszélgettük nem tudom én miről, és az egyik gyerek otthon elmesélte, és az ő nagymamája ment el a rendőrségre feljelenteni bennünket.
De miről beszéltetek, az emlékszel még?
Nem tudom, de lehet, hogy szó volt ilyen 56-os dolgokról, de arról biztos nem, hogy na menjünk be hónap tüntetni. Hát ez biztos, hogy nem. Na úgyhogy a lényeg az, hogy ez így történt, és tehát volt egy ilyen eset, és mondom még egyszer, hogy szó se lehet róla, ne is álmodjatok, hogy bármelyik ötök is fölveszik főiskolába vagy egyetembe érettségi után. Hát nem, és így volt az, hogy amit mondtam, elmeséltem az elején, hogy nem vettek föl, tehát apám akkor mondta, hogy nem akarok el nyomdász lenni, és így lettem aztán nyomdász, igen.
Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből, és a nap neki dől, és a kék bízt kör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább belete tovább, a szívbe egy új filmzene ez legyen, ha lepereg az életem.
repülőt húz. Csoda ív, relatív kiatóz, lelet könnyű lét, árad szét a szavakon túl.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt 3/4 órában Gróf Lajossal, újságíróval beszélgettünk a rendszerváltozás utáni keresztény újságírásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra után megismételjük. Comment te dire à toi?